Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Van néhány száraz adat, amelyek mögött egy megállíthatatlan regionális katasztrófa körvonalazódik. 1,2 Celsius fokos lokális melegedés, kétharmadával megcsappant patakhozamok, 45 méter mélyre fúrt kutak, amelyekben alig van víz, és a székelyföldi mezőgazdaság gerincét adó növényi kultúrák látványos visszaesése. A Csíki medence kiszáradásáról szóló legújabb tudományos vészjelzés nem egy távoli jövőről szól, hanem a jelenünkről. Ráadásul a hidrológiai krízis már a levegőnk minőségét és az egészségünket is veszélyezteti, az egyre folytogatóbb téli inverziós szmog formájában. Mi történik a székelytájjal, és mit tehet a tudomány, a politika, illetve a helyi közösség a visszafordíthatatlannak tűnő folyamatok ellen? Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Dr. Szép Róbert, a Csíkszeredai Vadászati és Hegyvidéki Erőforrások Kutató és Fejlesztő Intézet igazgatója, vezető kutatója a vendégem. Beszélgetésünket Önök felvételről hallják. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást!
A Hargita Népe egyik cikkének a címe így szól: megállíthatatlanul szárad ki a Csíki medence. Sajtos túlzás, vagy tényleg erről kell beszélnünk most már?
Sajnos nem egy túlzással állunk szemben, hanem egy realitással, amely évről évre sajnos fokozódik. Annak ellenére is, ha néha napján vannak csapadékosabb periódusok, összességében évi viszonylatban, ha az évi vízmérleget nézzük, szinte minden évben az elmúlt 10-20 évben deficittel zárunk. Ez azt jelenti, hogy jóval kevesebb csapadék kerül a talajainkban, a talajvízben, tegvízben, mint azelőtt. Ez mit is jelent? Ez konkrétan azt jelenti, vagy nem kimondottan azt jelenti, hogy évi viszonylatban kevesebb csapadék éri a Csíki medencét. Viszont azt jelenti, hogy vannak epizódok, vannak periódusok, amikor hirtelen nagyon sok csapadék kerül négyzetméterenként bizonyos térségekben, utána pedig egy nagyon erős, aszályos periódus következik. És természetesen a nagyon sok és a hirtelen lezúdult csapadék mennyiséget a talaj nem tudja kellőképpen felvenni. Ez azt jelenti, hogy a talajon való elfolyás, a gyors evapotranszpiráció, vagyis azt jelenti, hogy a növények és a talajnak az együttes párolgása azt eredményezi, hogy nem szívódik, nem kerül be kellőképpen és kellő mennyiségben a talajban, illetve a talajvízben, utána pedig a rétegvízben. Úgyhogy igen, a klímaváltozásnak egyik oka pont, vagyis egyik problémája pont az, hogy rövid időn belül nagyon sok csapadék kerül egy bizonyos térségre. És említeném a tavalyi évet például, ahol a május-júniusi hónapokban, vagyis a hiszen május és egészen június derekáig a Csíki térségben több mint 300 liter per négyzetméter csapadékot mértünk mi is az intézmény mérőeszközeivel, de amúgy ezek voltak az Országos Meteorológiai Hivatal jelentései is. És ennek ellenére a július, meg az augusztus, de akár a szeptember is brutálisan száraz hónap volt, vagy száraz hónapok voltak. És ezt lehetett látni, hogy kukorica termés a medencében szinte nulla volt, a burgonya termés olyan alacsony hozamú volt, amilyen, mint valószínű, az utóbbi 10-15 évben nem volt. És természetesen nem csak mennyiségi szempontból voltak gondok, hanem minőségi problémákkal is küszködtünk. Úgyhogy sajnos a kérdése visszatérve nem egy sajtótúlzás, hanem egy realitás, és sajnos ez a realitás nem csak a Csíki medencére érvényes, ez a Gyergyői medencére érvényes, ez akár az Erdély-medencére is érvényes, de egész Európa küszködik szélsőséges időjárással és ezekkel a problémákkal.
Nagyon sokáig azzal nyugtattuk magunkat, hogy igen, a klímaváltozás az érezteti hatását, de minket itt a Székelyföldön a fenyveseink, meg a hegyeink azok megvédenek. Önök meg most kimutatták, hogy egyáltalán nem így van. Tudjuk azt, hogy hogyan jelentkezett itt hogyan jelentkeztek ezek a drámai tünetek? Tehát mi vagyunk a felelősek, vagy egész egyszerűen így alakul a klíma, mi csak elszenvedői vagyunk ennek?
Természetesen, hogy a klíma alakul. Akkor is alakult, mikor nem is beszélhetünk civilizációról, nem is beszélünk emberiségről. A klíma folyamatosan alakul. Itt a kérdés az, és a probléma az, hogy az elmúlt 30-40 évben rohamos változásokat észlelünk. Ami nem kimondottan volt jellemző az előző évszázadokban. És hogy egy kicsit a kérdésre válaszoljak, és érdekességként elmondom azt, hogy sajnos a zárt medencékben, a Kárpátok zárt medencében, és konkrétan a Csíki medencét nézve, a hőmérséklet rohamosabban nőtt az elmúlt 20 évben, mint akár a Kárpátokon kívül. Ha a Kárpátokon kívül valahol 0,7-0,8 Celsius fok hőmérséklet emelkedésről beszélünk, a Kárpátokon belül, illetve a zártéri medencékben, sajnos a Csíki térségben, a Csíki medencében, sajnos 1,1-1,2 Celsius fokkal nőtt az elmúlt 20 évben a hőmérséklet, ami nagyon-nagyon sokat is jelent. Ezt nem úgy kell kezelni, hogy egy fok az kicsike, meg az egy kis szám. Igazából évi átlag hőmérsékletet nézve, ez azt jelenti, hogy egyszerűen elveszítettük azokat az igazi hideg periódusokat, azt jelenti, hogy a telek jóval gyengébbek lettek. Ez azt is jelenti, hogy téli viszonylatban lehet, hogy a hőmérséklet 4-5 Celsius fokkal is növekedett. De azt is lássuk, hogy rövid távon a Csíki medencében az átlag hőmérsékletnél, a megszokott átlag hőmérsékletnél vannak olyan periódusok, hogy 7-8 Celsius fokkal is megnövekedett a hőmérséklet. Persze ez csak így pár napi mérést jelenti szerencsére még egyelőre, de akkor is akkor a hősokkok vannak, amelyek nem voltak jellemzők a Csíki medencére, és el lehet képzelni, hogy milyen nehezen alkalmazkodnak a növények, a mezőgazdasági kultúrák, milyen nehezen alkalmazkodnak ezekhez a hősokkokhoz. És hogy mi hozott eddig el? Hát az első nagy probléma, amit beazonosítottuk, az a vízháztartásnak a felborulása. A Csíki medencének az volt a jellemzője, hogy nagyon lápos volt, nagyon sok vizet tudott eltartani. És az 60-as, 70-es években lévő vízmeder, vagyis a meder szabályozások, a lecsapolások, amelyeknek volt akkori gondolkodással, volt egy logikája, új mezőgazdasági területeket akartak bevonni a körforgásban. Viszont ezek a munkálatok, a lecsapoló munkálatok, ezek azt eredményezték, hogy az oltnak a medre sokkal mélyebbre ásta magát, a mélységi erózió megnövekedett, azt jelenti, hogy lecsapoló szerepet játszik el. Természetesen a lecsapoló árkok, amelyeket létrehoztak annak idején, annak dupla funkciója volt, lecsapoló és tápláló szerepe volt, viszont a táplálási rendszert nem tartották fenn, a zsilipek tönkrementek, és évtizedeken keresztül csak lecsapoló szerepet játszottak ezek az árkok, és sajnos kezdett kiszáradni a medence. Ez a kiszáradás sokkal érdekesebb, mint ahogy első rálátásra gondolnánk. Ez az egész légkör működését, vagy a medencében a légkör működését felbolygassa. Ez azt jelenti, hogy kevesebb párolgás van, stabilabb levegőréteget jelent. A stabil levegőréteg azt jelenti, hogy magas légnyomású légtömbök alakulnak ki a medencében, amely nem engedik, hogy a regionális csapadékkal tele légtömegek be tudjanak jönni a medencében. Ez az a jelenség, amikor sokszor körbenézünk, akár a tegnap előtt is körbenéztünk a hegyeken, ahol jelentős mennyiségű csapadék volt, és sajnos Csíkszeredában nem volt egy milliliter csapadék sem négyzetméterenként. Ez azt jelenti, hogy már kezd kialakulni Szereda környékén, vagyis a Csíki medencében kezd kialakulni ez a magas légnyomású légtömb, és nem tudnak behatolni emiatt a hegyeken keletkező csapadékkal tele felhők, és ez eredményezhet, és eredményezik is egy szárazabb periódusoknak a kialakulását. Úgyhogy igen, a mederszabályozások, a lecsapoló árkoknak a helytelen működtetése, vagy egészen mondhatjuk azt, hogy nem is működtették az elmúlt 30 évben ezeket a lecsapoló árkokat, ezek egy hatalmas mennyiségű vízdeficitre vezetnek nekünk, és elvesztettük a lokális esőket, azokat az esőket, amelyek, vagy jelentősen elveszítettük, amelyek helyben keletkeznek.
Visszafordítható hidrológiailag ez a folyamat, tehát létezik olyan modern mérnöki eljárás, amivel ismét vizet lehet pumpálni a medence tőzeges talajába?
Nagyon nehezen lehet ezt már megcsinálni, hisz a települések kinőtték magukat. Sajnos lehet látni, hogy nagyon sok település esetén egészen beépítették a patakokat, a folyókat, egészen a patak partjára építették a házakat. Sajnos ez egy ilyen nem teljesen korrekt eljárás volt, de van. Azt jelenti, hogyha megnöveljük a zsilibrendszerrel, akár megnöveljük a vízszintet az Oltban, vagy más folyókban, kockáztassuk azt, hogy elárasszuk a pincéket, és a más típusú problémák keletkeznek. Úgyhogy nagyon nehéz már ilyen típusú mérnöki beavatkozásokat javasolni, viszont kell gondolkozzunk más alternatívákon. Azon, hogy fogjuk ki a nagy áradásokat, olyan poldereket építsünk, vagy mesterséges tavakat építsünk, hogy a téli, vagy a tavaszi, vagy akár az késő őszi nagy hozamokat tudjuk kifogni, és azt a vizet ott, ahol lehet, tudjuk felhasználni mezőgazdasági célra, hisz már ott tartunk sajnos, hogy a talajvizeinkben, a talajrétegben a talajvizek nem tudják biztosítani kellőképpen a mezőgazdaságra szánt vízmennyiséget. Vagyis már azt sem tudjuk mondani, hogy egy nagyon széles körű öntöző berendezést tudunk létrehozni a Csíki medencében, hisz nincs annyi víz. Sajnos alacsonyak a hozamok.
Kútfúrás?
Hát ez nem működik, mert nincs víz a talajban. Nincs annyi víz a talajban, hogy tudja eltartani az öntöző berendezést.
40-50 méterre lefúrni?
Az már rétegvíz. Az már rétegvíz. A rétegvizek is jelentősen, a rétegvizetnek a hozama is jelentősen csökkent. Gondoljunk bele, és a hallgatók biztos emlékeznek, hogy nagyon sok forrás tűnt el az elmúlt évtizedben, és azt is tudják, hogy a Csíkszereda körül rengeteg feltörő forrás volt, artézi viselkedési forrás volt. Ma ezek a források szinte teljes egészében eltűntek. Ez azt jelenti, hogy kevesebb víz van, csökkent a nyomás a vízadó rétegben. Azt jelenti, hogy nincs már annyi víz, hogy ezt hosszú távon tudnánk fenntartani. És én egy kicsit kockázatosnak is tartom, hogy most nyúljunk hozzá, nagy léptékben nyúljunk hozzá a rétegvizekhez, hisz a rétegvizeket használjuk ivóvízkészletként is. És nem lehet tudni, hogy mennyire még nem voltak tanulmányok elvégezve, nem lehet tudni, hogy a regeneráló képessége a rétegvizeknek manapság mekkora. És ezt tudni illik, hogy ez nem úgy telítődnek fel a rétegvizek, ahogy elképzeljük. A mai, vagy az idéni, tegyük fel, eső, az a rétegvízben sajnos csak 10-valahány év múlva kerül be. Ez nem úgy szivárog be, ahogy elképzeljük, hisz a talajvíz és a rétegvíz között többé-kevésbé egy egységes agyagréteg van. Úgyhogy nekünk ma adtal a rétegvizet a 10-20-30 évvel ezelőtti csapadékok táplálják. Vagyis ez egy hidrogeológiai, nagyon összetett mechanizmus, és jól meg kell vizsgáljuk ezeket a mechanizmusokat, amikor jelentős vagy nagy léptékű ilyen típusú beruházásokban gondolkodnánk.
Tehát ott tartunk, hogy a Csíki medence, illetve a Székelyföld hidrológiai egyensúlya oly mértékben megbomlott, hogy mi a 24. órában vagyunk, és most már nagyon-nagyon radikális beavatkozásra van szükség, meg ha jól értem, az elmélet megvan, de gyakorlatilag nehéz kivitelezni az elméletet.
Én azt mondom, hogy azzal, hogy az a beerdősödött területek száma növekedett. Az, hogy valóban látunk ebben az irányban látunk egy pozitív elmozdulást. Én azt mondom, hogy talán ez a helyzet mérsékelődni fog, viszont ennek a hatását mi nem fogjuk egy-két éven belül érezni. Amint mondtam, ezek geológiai léptékű mechanizmusok, ezek nem egyik napról a másikra történnek, hisz a lecsapolásoknak is lehet látni, hogy 40-50 év múlva jött meg igazából a hatása. És még azt mondom, hogy ezt nem kell lokálisan látni, hisz erre a jelenségre rátevődik a globális klímaváltozás. Vagyis nekünk van egy globális klímaváltozásunk, mi bármilyen intézkedést tudnánk csinálni, hát sajnos az befolyásolja a globális hőmérséklet növekedést. Vagyis ezek nem ilyen egyszerű beavatkozások, hogy most azt mondjuk, hogy hú, nem tudom, mit csinálunk, és holnaptól feltöltődnek a rétegvizeink, a talajvizeink. Sajnos nem, ezek nem így működnek, ezek meg a mechanizmusok sokkal összetettebb a kérdés, viszont azáltal, hogy valóban az erdőstruktúra sokkal jobban néz ki ma, mint 30-40 évvel, vagy 30 évvel ezelőtt, egy forradalom után tudjuk jól, mi történt az erdejeinkkel, ma már az erdőstruktúra sokkal, de sokkal egészségesebb. Én azt kell mondanom, hogy ez jelentősen hozzá fog járulni a jövőben hozzá fog járulni ennek a hidrológiai rendszernek a valamilyen szintű visszaállásához. És nem éppen annyira drámai, de ma van egy mély pontunk, amiből ki kell valahogy lábalni. És én azt mondom, hogy a rövid távú megoldás az lenne, hogy foldereket létesítsünk, fogjuk be a nagy áradásokkor érkező magas vízmennyiséget, és azt használjuk ott, ahol lehet mezőgazdaság célra, és természetesen, hogy az párolgási felületet is jelent.
Ezt állami hatóság kellene megtegye, önkormányzatok kellene megtegyék, gazdaszövetkezetek kellene megtegyék, illetve mekkora ennek az anyagi költsége?
Hát ez már egy közgazdász tudna, vagy tervezőmérnök tudna megmondani, viszont ezek nem kis léptékű beruházások, ezek nem 1-2 millió eurós beruházások, hanem annál jóval drágábbak, de viszont ezt meg tudják csinálni a fejlesztési társulások is, és igen, vannak kezdeményezések etéren, ott van a Bogát Fejlesztési Társulás, illetve a Felcsiki Társulás, meg a Bogát Társulás, amely Csíkszereda körül van, ők már ők már a tiroli minta alapján már megcsinálták a megvalósíthatósági tanulmányt, már megcsinálták a szimulációkat, és előrelépések vannak, ők szeretnének egy egész polderrendszert kialakítani, keresik a finanszírozást, de én azt látom, hogy a közeli jövőben ilyen típusú beruházások meg fognak jelenni Székelyföldön is, hisz itt nem beszélünk olyan hozamokról, mint ahogy a Dunáról beszélünk, vagy akár a Marosról, Aradon, hanem itt igen, van egy nagyon dús hidrológiai rendszerünk, nagyon sok a patak, még úgy, ahogy vannak forrásaink is, de ezek kis hozamúak. Úgyhogy mindenképp, ha öntöző berendezéseket szeretnénk hatékonyan és hosszú távon működtetni, ezeknek a mesterséges tavaknak a létrehozása szinte kötelezővé fog válni.
Dr. Szép Róbert, a Csíkszeredai Vadászati és Hegyvidéki Erőforrások Kutató és Fejlesztő Intézet igazgatója, vezető kutatója a mai napra kész vendége. Mi lesz, ha nem? Beszéljünk erről is picit, és itt eszembe jut az, hogy Romániában eddig főként Olténia déli részét emlegettük a román szaharaként. Ez a sivatagosodás, ez beköszönthet akár Székelyföldön is, ha nem lépünk?
Nem. Egyáltalán nem, viszont amint lehet látni, én Marosludason születtem amúgy, és a csíki telek lassan-lassan hasonlítanak a gyerekkori mezőségi telekhez. Vagyis az első sivatagosításig hosszú folyamat van, viszont az struktúra, a növényzeti struktúra fog megváltozni. A kevésbé hőtűrő növények el fognak tűnni lassan a spontán flórából. Lehet látni, hogy a fenyves erdők helyenként eléggé szenvednek, egyre nagyobb a hősok számukra. Ez azt jelenti, hogy új növények, invazív növények, könnyebben alkalmazkodó növények veszik át helyüket, ami nem kimondottan egy rövid távon nem kimondta egy probléma, hisz ezek nem olyan gyorsan történő folyamatok, viszont nekünk pont az a célunk, hogy konzerváljuk meg azokat az értékes fajokat, hisz ezért hozzuk létre a védett területeket is. Azért van a Natura 2000-es rendszer, hogy próbáljuk konzerválni azt a tájképet, illetve azt az értéket, azt a védett növények, védett flóra-fauna értékét, amelyel ma rendelkezünk. Mezőgazdaság szempontjából sajnos lehet látni, már ma lehet látni, mi történik. Egyre kevesebben ültetnek burgonyát. Ha korábban tegyük fel 3 évből 2 jó burgonya hozamot hozott, hát ma lassan ott vagyunk, hogy 3-4 évenként van egy-egy jobb burgonya termésünk, és egyre több gazda feladta a burgonya termesztést. Nem azt mondom, hát azt kell mondanom, hogy több mint felére csökkent a burgonya termesztése Hargita megyében, mint az előző 10-15 év helyzethez képest mérve.
Úgyhogy vannak olyan modellek, hogy teszem azt 20-30 év múlva milyen növényi kultúrák lesznek képesek megélni a mai Székelyföldön, vagy a jövőbeli Székelyföldön?
Persze. Már vannak próbálkozások, a repcével. Kovászna megyében már a repce eléggé jó hozamot, olajhozamot tud biztosítani. Már Hargita megyében, már a Csíki medencében is egy-két parcellán próbálkoznak vele, de már 4-5 éve már ültetnek napraforgót is. Nem azt mondom, hogy egy rekordmennyiségű hozamot hoz, de már egyre többen ültetnek akár napraforgót a csíki térségben. És ne felejtjük el, egy kíváncsiságként mondom csak, hogy 20 évvel ezelőtt még senki nem gondolkozott azon, hogy kukoricát szemre termesztenek, hanem silókukoricaként használták. Vannak olyan évek, amikor ugye a szárazság nem szól bele olyannyira, hogy egyszerűen rekordtermésről beszéltünk, akár a saját kultúránkban, az intézmény kukorica kultúrája esetén is, hát nem 13-as százalékos nedvességgel, de 25-össel volt olyan év, amikor 13 tonnát arattunk kukoricát, ami rekordot jelent, vagyis elképesztő nagy mennyiséget jelent, viszont csak azt akarom szemléltetni, hogyha 20 évvel ezelőtt még nem beszéltünk silókukoricán kívül más típusú kukoricáról, 20 éven belül, 10-15-20 éven belül bekerült a kukorica termesztés egy az optimum fejlődési zónájában, és sajnos ma már megy ki belőle, hisz a tavaly előtt is a szárazság miatt sajnos a kukoricának a hozama hát nagyon alacsony volt. Hát olyannyira alacsony volt, hogy 1200-3, max. 3000 kilót tudtunk levenni hektáronként. Úgyhogy ezt jelenti a klímaváltozás, hogy 20 évvel ezelőtt nem volt a hideg miatt egy optimum fejlődési zónája, és 20 év alatt lassan már kezdünk kimenni ebből a zónából, úgyhogy ezt jelenti, és ezt lehet látni, és ezt minden egyes gazda, meg nem is kell gazda lenni, ahhoz szerintem minden lakos a Csíki-medencében, aki felfigyelt ezekre a jelenségekre, rájött, hogy klímaváltozás a Csíki-medencében, és nem csak, hanem a Kárpátok zártéri medencéiben jelentős.
A klímaváltozás az erdőállományra milyen hatással van? Itt említette ön azt, hogy a tőzeges talajok száradása az a csapadékban lúgosodást indít el. Ez kihat az erdőállományra is? Akkora mértékű?
Még nem akkora értékű, hogy a lúgos esők, jelentős hatással legyenek az erdeinkre. Vannak érzékenyebb növények a spontán flórából, amelyek igenis érzékenyek a csapadéknak a pH változására, de viszont kellene beszéljünk arról, hogy a napsütöttek órák száma egyre magasabb, egyre nagyobb a Csíki térségben, tehát a zártéri medencékben, pont ez ennek a magas légnyomásnak köszönhetően, amiről beszéltem az előző percekben. Ez azt jelenti, hogy sokkal hatékonyabb az ózonképződés, az illószerves anyagokból, amit kibocsájtanak a fenyvesek, illetve a nitrogén oxidokból, amely az emberi tevékenység során keletkezik. Ebből sokkal hatékonyabb a troposzférikus ózonképződés, amely nagyon oxidatív gáz, és az az oxidatív gáz, illetve az ózon, annak valóban van hatása a biodiverzitásra, illetve a biomassa termelésre. Leoxidálja, tehát ez szétüti a klorofilt a növényekből, és egy korai, gyorsabb előregedéshez vezet a növények számára. És azok a növények, főleg amelynek a vegetációs periódusa nagyon rövid, lehet, hogy nem jut el arra szintre, hogy magvakat, utódokat tudjon generálni, és ez a biodiverzitás csökkenéséhez vezet.
Eddig arról beszéltünk, hogy a vízügyi krízisnek, illetve hát a klímaváltozásnak milyen hatása van a növényekre, milyen hatása van a mezőgazdaságra. Közegészségügyi veszélyről kell beszélnünk, tehát az emberre, az emberi szervezetre hatással van, vagy még nincs?
A levegőnek a stabilitása, és ez lehet akár Csíki-medence, vagy bármilyen más zóna a világon, a Földön, ahol a levegő hosszú távon nagyon stabil. Ez azt jelenti, hogy magas légnyomású légtömbök helyezkednek be egy bizonyos térségben. Ez azt jelenti, ezt úgy kell elképzelni, hogy a magas légnyomású légtömbök, hogy rétegződnek, és ilyen mikroszkopikus rétegek alakulnak ki, amelynek mind más-más a sűrűségük. És sajnos ezek szennyezési csapdák, vagy geokémiai csapdákat, szennyezési csapdákat alakítanak ki. Ezekben a rétegekben felhalmozódnak különböző szennyező anyagok, és azok már valóban hatással vannak az ember egészségére. Vagyis amikor magas a légnyomás, azt jelenti, hogy nem fúj a szél, azt jelenti, vagy legtöbbször vannak helyzetek és helyzetek, de legtöbbször azt jelenti, hogy nem fúj a szél, nem szorodnak el a szennyező anyagok, és ott helyben maradnak és felhalmozódnak. A felhalmozódásnak az eredménye természetesen, hogy ki tud hatni az ember egészségére is. Nyilván még nem tartunk ott, hogy jelentős egészségügyi problémákról beszéljünk a Csíki medencében, hisz itt a levegő minőség jóval, de jóval jobb minőségig, mint Románia legtöbb részén, de például a nagyvárosokban, ahol a hősziget alakul ki a város körül, hisz a sok beton, amely felmelegedik, kialakítja ezt a hőszigetet, a hőszigeten belül például fel tudnak halmozódni a szennyező anyagok, na ott már teljesen más jelenségről beszélünk, valóban van hatás a szennyező anyagoknak az ember szervezetére, de a Csíki medencében még ilyen jelentősen nagy problémákról nem számolhatunk be, kivéve mikor beáll ez a hőinverzió, és akkor lehet látni a kórházi beutalásokból, hogy vannak periódusok, főleg ősszel, meg tavasszal, ahol az érzékenyebb korosztályok különböző betegségekkel kezdnek, vagyis ilyen tüdőbetegségek, náthák, influenzákkal jelentkeznek nagyobb számban a kórházban, és ez igen, ennek köszönhető, hisz felhalmozódnak a szállóporok a légkörbe. Szállóporok olyan, mint a szivacsok, a vegyi kötések közé be tudnak épülni baktériumok, vírusok, és azt belélegezzük, és tudnak egészségügyi, kisebb-nagyobb egészségügyi problémákat eredményezni. De nem tartunk nem tartunk azon a szinten, hogy ez valóban egy nagy problémát jelentsen a Csíki medencében vagy Székelyföldön.
Itt jobbára a Csíki medencéről beszélgettünk, arról, hogy a drasztikus talajvízszint zuhanás milyen hatással van a mezőgazdaságra, milyen hatással van a növényvilágra, milyen hatással van az emberi szervezetre. A Csíki medencén kívül még milyen régiókról kell beszélnünk? Székelyföldön, vagy egész Székelyföld veszélyben van?
Én nem használnám annyira ezt a veszélyszót. Igen, ki van téve egész Székelyföld ennek a jelenségnek, de ez egy európai jelenség, vagyis egy kontinentális, Európában kontinentális részének ez egy olyan jelenség, amit már nem egy újdonság, már nem egy olyan jelenség, amire csodálkoznánk. Természetesen ez a vízmérleg nagyon érdekes, hisz világszinten ugyanarról az elpárolgott vízmennyiségről beszélünk ma, mint 50-60 évvel ezelőtt. Viszont nem ott esik, ahol eddig esett, és nem olyan mennyiségben és olyan rendszerességgel, ahogy eddig esett. Például a norvégoknál jóval több eső esik, mint 20-30 évvel ezelőtt. Náluk a probléma pont az ellenkezője, hogy kimosodnak abból a kevés mezőgazdasági területből is, amely rendelkezésükre áll, kimosodnak a tápanyagok. Ők például miért szántást kell csináljanak, hogy tudják visszahozni és felhozni a felső talajrétegekben a tápanyagot, hisz kimosodnak. Nálunk a szerves anyag elhalásról beszélünk a magas szárazság miatt. De igazából nem csak Székelyföldet sújtsa ez a jelenség, hisz egész Romániát és egész Európát, úgymond.
Igen, érthető az, amit ön mond, csak hogy hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a klímaváltozás az a távoli óceánok szigeteit, vagy az afrikai sivatagokat fenyegeti, mi pedig itt a Székelyföldön a hegyeinkkel, fenyveseinkkel, ahogy a beszélgetésünk elején is fogalmaztam, védett sziget vagyunk. Kimondhatjuk-e nyers őszintességgel, hogy a biztonsági illúziónk véget ért, és hogy a klímakatasztrófa az már... Nem csak, hogy itt van a kapunk előtt, hanem bent van a házunkban is?
Egyértelműen igen. És ehhez nem kell kutató lenni, ehhez nem kell szakember lenni. Szerintem mindannyiunk lássuk és érezzük a saját bőrünkön ennek az úgymond klímakatasztrófának a hatását. És lehet látni, hogy ha sivatagokról beszéltünk, lehet látni, mit jelent a klímaváltozás. Hát az araboknál egyre gyakrabban esik az eső. Az arab országokban már havazik is. Egy furcsán magas rendszerességgel. Vagyis 3-4 évenként már havat is látnak. De jelentős mennyiségű záporok, zivatarok érkeznek egyes régiójukra. Úgyhogy igen, felborult a jelenlegi klíma. Kiléptünk abból a komfortzónából, amivel a 60-as, 50-es, 60-as években meg voltunk szokva.
Zárásként ön kutatóként nap mint nap ezekkel a, tudom, hogy ön nem szereti ezt a szót, de én újságíróként talán mondhatom, vészjósló adatokkal dolgozik, látja a talajvíznek a süllyedését. Amikor délután hazamegy, ránéz a Székelytájra, ránéz a Hargitára, van, ami önnek reményt ad még mindig, hogy van még visszaút, vagy klímakutatóként, vagy kutatóként már egy, tehát dokumentálja egy olyan tájnak a kényszerű átalakulását, amire lehet, hogy az unokáink, ükunokáink már nem fognak ráismerni.
Minden rosszban van jó is, ezt így szokták egyesek mondani. Nálunk a biomassa termelés, ez azt jelenti, hogy az erdőknek a növekedése, és egyszerűen a biomassa növekedés nálunk intenzívebb, magasabb, mint amilyen volt 10-20 évvel ezelőtt. Vagyis sokkal erőteljesebben nőnek nálunk még a fenyők, a fenyvesek, az erdejeink, mint 10-20 évvel ezelőtt. Pont az enyhe hőmérséklet növekedése miatt. Viszont vannak helyek, ahol a fenyő már kezdi igazán nem jól érezni magát, de ha ezt mérlegben kezeljük, akkor még mindig a biomassa termelés sokkal magasabb, mint amilyen volt eddig. Úgyhogy a biomassa termelésből azt lássuk, és minél több az erdő, annál több vizet tud felfogni, és annál magasabb a párolgási felület. Én azt látom, hogy ez úgy középtávon tud billenteni egy szépet ezen a hidrológiai mérlegen még. Úgyhogy nem teljesen elveszett történet, viszont nagyon oda kell figyeljünk a természetre. Mindannyian, nem csak a tudósok, nem csak a kutatók, nem csak a polgármesterek, hanem mindannyian kell figyeljünk és tudatosulnunk kell, hogy van egy probléma, és mindannyian hozzá tudunk járulni kis, apró cselekedetekkel ahhoz, hogy ez a környezet jobb legyen, és pozitív eredményeket tudjunk felmutatni a közeli jövőben.
Zárjuk beszélgetésünket ezzel a figyelmeztetéssel. Szép Róbert, a Csíkszeredai Vadászati és Hegyvidéki Erőforrások Kutató és Fejlesztő Intézet igazgatója, vezető kutatója volt a Naprakész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen önnek és a hallgatóinknak is egyaránt.